Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Leó pápa utolsó szentévi katekézise. Még ha a szentév a végéhez közeledik is, maradjunk a remény zarándokai. A pápai ház harmadik adventi elmélkedése. Krisztus keresése és imádása során rátalálunk önmagunkra is. Mama, tiéd ez a rózsaszál. Egy évvel a hazatérés után csordultik hálával. Páter Vértes Ajai László jegyzete édesanyjáról. Leó pápa utolsó szentévi katekézise. Még ha a szentév a végéhez közeledik is, maradjunk a remény zarándokai. A szentév utolsó szombati jubileumi kihallgatásán a hívőkhöz szólva 14. Leó pápa emlékeztette a keresztényeket, hogy a zarándoklat, amelyet ez inspirált, nem ér véget.
Il giubileo volge al termine. Non finisce però la speranza che questo anno ci ha donato. Rimarremo pellegrini di speranza.
A jubileum a végéhez közeledik, mondta a pápa, de a remény, amelyet ez az év adott nekünk, nem ér véget. A remény zarándokai maradunk. Katekézise elején a karácsony közelettére utalt, és a keresztény remény jelentéséről elmélkedett, amely nem a félelemben, hanem Isten Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott közelségében gyökerezik. Krisztus nélkül az Úr közel van kijelentés fenyegetőnek hangozhat. Jézusban azonban az irgalmasság ígéretévé válik. Benne nincs fenyegetés, csak megbocsátás, mondta a pápa, rámutatva a megtestesülés misztériumára, mint Isten végleges jelére, aki életet ad és folyamatosan megújítja azt. Szent Pálnak a rómaiakhoz intézett szavait idézve, mert reménységben üdvözültünk, 14. Leó pápa kifejtette, hogy a remény nem homályos érzés, hanem élő, teremtő erő. Remény nélkül halottak vagyunk, a reménnyel a fénybe lépünk, mondta. A reményt teológiai erényként, Isten erejeként jellemezve, amely életet hoz. Az igazi erő nem az uralkodásban vagy a félelemben található. Ami fenyeget és öl, az nem az erő, hanem arrogancia, agresszív félelem, gonosz, amely semmit sem hoz létre. Isten ereje ezzel szemben életet ad, és ezért reménykedni annyit, mint életet teremteni. A teremtés Szent Pál által leírt sóhajtására utalva, 14. Leó pápa arra kérte a híveket, hogy figyelmesen hallgassák meg a föld és a szegények kiáltását, siratva a világ igazságtalanságát, amelyben az erőforrások egyre inkább kevesek kezében koncentrálódnak. Isten a teremtés javait mindenkinek szánta.
Il nostro compito è generare, non derubare.
A mi feladatunk, hogy teremtsünk, nem a lopás, figyelmeztetett 14. Leó. A pápa rámutatott, hogy még a szenvedés is új értelmet nyer a hitben, a szülés szenvedésévé válik. Isten továbbra is teremt, és az ember a remény által támogatva arra hivatott, hogy működjön együtt ebben a teremtő munkában. A történelem Isten és azok kezében van, akik benne reménykednek. A keresztény ima Máriás dimenziójáról elmélkedve 14. Leó pápa a názáreti Máriára mutatott, mint az életet adó remény élőképére. Benne a hívők egyet látnak közülünk, aki életet ad valakinek, aki arcot, testet és hangot adott Isten igéjének. Jézus ismét meg akar születni, hangsúlyozta a pápa. Testet és hangot adhatunk neki. Ez az a szülés, amelyre a teremtés vár.
Sperare e generare. Sperare e vedere che questo mondo diventa il mondo di Dio.
Remélni azt jelenti, hogy látjuk ezt a világot Isten világává válni, zárta utolsó szentévi katekézisét Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Harmadik adventi prédikáció, Krisztus keresése és imádása során rátalálunk önmagunkra is. A megváltás egyetemessége feltételek nélküli remény címmel tartotta meg Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka, a Szentatya és a Római Kúria tagjai jelenlétében harmadik adventi prédikációját. Elmékerésében végigvette a napkeleti bölcsek benső útját, ahogy elindultak, útbaigazítást kértek, és végül maga a világosság elé térdeltek, hogy ajándékaikban visszakapják saját igazi önmagukat. A jubileum és a karácsony is azt jelenti, hogy elismerjük Krisztus eljöttét ebbe a világba, mint fény, mint világosság, akit be kell fogadnunk, majd tovább kell adnunk a világnak, kezdte beszédét a szónok. János evangéliuma értelmezi így az Úr érkezését, nem a születés konkrét eseményeivel, hanem az igaz fény betörésével, amely megvilágosít minden embert. Meglepő a fogadtatás. A világba jött, mégsem ismerte föl a világ, a tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Hogyan lehetséges ez? A probléma nem a fény, amely természeténél fogva megvilágít és éltet, hanem a befogadásra való hajlandóságunk. A fény szükséges és szép, de igényes is. Lelepezi a színlelést, feltárja az ellentmondásokat, arra kényszerít minket, hogy felismerjük azt, amit inkább nem szeretnénk látni. Ezért kerüljük el gyakran, és a bennünket védő sötétség biztonságába menekülünk. Az Úr megtestesülése pontosan azért szabadít fel, mert minden moralizmus lerombol, és azt mondja nekünk, hogy Istent jobban érdekli az igazságunk, mint a felszínes jóság. Az Úr útjának előkészítése végső soron ezt jelenti, igazságban járni, őszintén és félelem nélkül. A világba belépő Isten jelét a csillagot, a napkeleti bölcsek észlelik, és mert ismeretlen, megértésére útra kelnek és követik. Mindez a vágy törvényét követi, állapította meg a szónok, amely belső ösztönzése elindul, és türelmesen keresi a tapasztalt belső igényre a választ, a beteljesedést. Szemben a mai világ mindent közelről szemlélni akaró követelésével, jobb, ha mi távolról követjük a jelet, sőt hasznos, ha bizonyos távolságot veszünk. Ez a fény nem kényszeríti rá magát, és bár igaz és erőteljes fény, mégsem vakító felvillanás, hanem csendes jel, amely azoknak szólal meg, akik hajlandóak cselekedni. Krisztus fénye hagyja, hogy azok találjanak rá, akik hajlandók kilépni magukból, akik útra kelnek és keresnek, kutatnak. A bölcseket vezető csillag ma is jelzi, hogy Isten továbbra is jelen van a történelemben. A bölcsek nem ismerik Izrael szentírását, mégis tudják, hogyan kell olvasni az eget, és így láthatóvá teszik az evangélium ígéretét, aki keres, talál. Ám a keresés csak akkor lehetséges, ha elfogadjuk a vágyat, hogy folytassuk a keresést, és így készítjük elő az Úr útját. Elmélkedés a harmadik pontjában a kapucinus szónok a jeruzsálemi királyi udvar magatartását értelmezte. Noha ők is megkapják a jelet, méghozzá egészen részletesen mégsem mozdulnak. Nem tagadják, nem utasítják el, csak éppen figyelmen kívül hagyják. Maradnak a látszólag megnyugtató helyzetükben, amely bizonyosságokra és bevett szokásokra épül, ami aztán lassú belső mozdulatlansággá válhat. A hely látszólag védelmet nyújt, de közben lassan elszigetel, anélkül, hogy észrevennénk. A jel hírére mindenki lázasan végzi a dolgát, böngésznek és lapoznak, értekeznek és pontos válaszokat is adnak, de senki sem teszi meg a szükséges és döntő lépést, hogy elinduljanak Betlehembe, vállalva a kockázatot és a meglepetést, hogy ott akármi is történhet. Ez azok hozzáállása, akik mindent tudni akarnak anélkül, hogy maguk valaha is belépnének az eseményekbe. Mindez az egyház számára is kihívás, mert lehetséges jól ismerni a tanítást, megőrizni a hagyományt, gondosan ünnepelni a liturgiát, de mégis mozdulatlanok maradhatunk. Vészkereszt tanúsága, hogy csak azok találkozhatnak Krisztus királyságával, akik útra kelnek, értelmezte a kapucinus szónok. A fogságban, a bénultságban süppett népét rázza fel Izaiás próféta ezzel a szóval, kelj fel, öltözködj fénybe, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. A bölcsek nem csak elindultak, hanem a csillag követése során valamiként magukra is öltötték annak a fényét, ami bensőjük készségét jelzi. Megőrizték a hitüket akkor is, amikor a körülmények azt éppen igazolták, de ők továbbra is reménykedtek. A vágy, amely egykor mozgásban lendítette őket, végül az imádatban talált beteljesülésre, és csak akkor érték el útjuk igazi célját. Amikor a jászolban fekvő kisgyerthez értek, leborultak és imádták az Urat. Ők, kik a csillagra mindig alulról néztek fel, most leborulnak, hogy a törékeny kicsire alulról nézhessenek föl, de immár imádó hódolattal. Felkelni, majd tétre borulni, ez a hit mozdulata, amely az egyház számára egyenesen alapvető mozgás. Csak így válhat egyetemessé az üdvösség ajándéka, amennyiben az egyház tisztelettel tekint mások életére, felismerve, hogy még ott is, gyakran váratlan módon felbukkanhat valami Krisztus világosságából. Elmélkedése 5. utolsó pontjában a kapucinus szónok a bölcsek ajándékozó gesztusát elemezte. Belép a házba, meglátják a gyermeket anyjával, Máriával, letérdelnek, és kinyitják kincses ládáikat, aranyat, töményt és mirhát kínálnak neki. Az ajándékokkal megvallják a gyermekben Isten jelenlétét, királyságát, de közben valami váratlan történik. Nem csak azt fedezik fel, hogy ki ez a gyermek, hanem azt is, hogy kik ők maguk. A bölcsek végül a csillag révén rátalálnak igazi istenükre és igazi énjükre is. 3. adventi prédikációját Pazolini atya végül egy fohásszal zárta. Ó Istenünk, ki a csillag vezetésével kinyilatkoztattad egyszülött fiadat az embereknek, kegyesen vezess minket is, akik a hitáltal már megismertünk téged, hogy dicsőséget, szépségét szemlélj Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Mama, tiéd ez a rózsaszál. Egy évvel a hazatérés után csordultik hálával. Páter Vértes Ajai László jegyzete édesanyjáról.
Drága mamikám, írok neked, és amikor rád nézek, összemosolygunk. Fél szóból is értjük egymást. Tudod, ma reggel, amikor kinéztem az ablakon a kiskertünkben, mintha egy rózsabimbót láttam volna. Dörzsöltem a szemem, de a bimbó maradt, mire utána eredtem. Szemerkélt az első is lám, mama, kinyílt neked egy szőregi rózsa. Piros, mintha pünkös lenne, de legalábbis szentelkes, és csupa serén igyekezett a születésünnep karácsony felé araszolva. Ide teszem neked az asztalra. Meggyújtom Ágoston atya bencés viaszgyertyáját, és ha megengeded, mesélek neked. Hogy miről is? Hát, hogy főként esténként szoktunk beszélgetni, mindenféléről. A jóisten két filléres ajándékairól, tudod, amit ő annyira szeret. Épp egy éve, egy szerda délelőtt hívott a kis jutkád, a kisfugom, hogy gyenge vagy. Nem a két szó, hanem a hangja győzött meg, hogy mennem kell. Te tudod jól ezt, hiszen hányszor is kerekedtél fel, némelykor egyetlen szó nélkül is, pusztán csak megérzésre, hogy mentsed gyerekeidet, bennünket. Áldalak, Uram, hogy akkor olyan nagy erőt is hitet adtál, hogy befejezzem a napi adást, és összecsomagolva éjjel neki induljak. És áldalak azért, hogy minden reményemet beléd vetettem, Uram. Én nem vagyok egy erősen zörgetős fajta. Te ezt jól tudod. Inkább azt a nevet mondogattam a legszebbet, a te neved, Uram, és a szűzanya neve után. Édesanyám, Mami, Mamika. Hiszem, hogy ez tetszett neked, hiszen te oltottad belém a teremtésemkor ezt a gyönyörű ragaszkodást, ahogy anya és fia összetartoznak. És hiszek a megszólítás erejében, amely több, mint bármi kérés, ahogyan te is néven nevezted a tieidet, mind a 12-t. Ahogy kimondtad ott a kertben a kenetvívő asszony nevét is, Míriam. A névre a dolgok lesznek, és megtörténnek, mint a teremtés hajnalán. És te megvártál, mama, két kezed ölelő kar, ott a legjobb elveszni, visszafogott gyerek sírással, mozdulatlanul megszusszanva. Légy áldott, tudom, annak az éjszakának minden órájáért, minden percéért. 99 év után adtad azokat az órákat, hogy minden beteljesedjék. Mert hiszen ezt éltem meg, a teljességet, hogy édesanyánk, a te kedves kislányod, sarlóra érett, ők unokával megáldott termékeny élete után, amikor mindenkitől búcsút vett, már csak rád figyelt. Föl és föl kívánkozott hozzád, nem is akartam tartóztatni. Tudtam, ezt te is kéred, hogy hagyjuk elmenni. Mert jobb ez így, a te szent rendelésed szerint, és igazából csak erről szeretnénk szólni még, egy nagyon szép esztendő tapasztalata után. Ugye, uram, hogy nincs vége? Az utolsó szó és a szó gazdája nem dermed bele a lassan kiülő testbe, hanem eloldódva attól a forráshoz tér, és titokzatos módon annak az országnak a része lesz, amit szem nem látott, fül nem hallott. Igaz, mama? Kérdeztelek sokszor, és te a titok őrzés finom tapasztalatával meg-megerősítettél engem. Már nem kellett telefon. Bármikor és bárhol felhívhattalak, mindig elértelek, csupán csak egyetlen szóval. Mama, ami elég volt ahhoz, hogy valóságos légy, és ott légy. Legtöbbször a szobámban és a szerkesztőségben. De épp úgy elértelek úszás közben a tenger hullámai között, a Tiberisparti kerékpározáskor, de igen, a legtöbbször és megbízhatóan az imádságban. Elég egy szó, egy gondolat, és már mondjuk együtt, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Köszönöm, uram, ezt az esztendőt, amelyben nem annyira az emlékél, hanem az életél tovább, hiszen a szeretet, éppen mama közepe, nem halt meg. Soha nem voltam szomorú, nem keseredtem el egyszer sem ezen év során, és nem sírtam egyszer sem. Tudom, furcsa és hihetetlen, de én ezt kaptam, persze érdemtelenül, és ha így van, akkor most csak tanúságot teszek róla. Köszönöm neked, uram. Mama, neked pedig azt köszönöm még, hogy tovább tanítasz a derűs életre, a jó lelkületre, a reménnyel teli bizalomra. Emlékszel, amikor még telefonon beszélgettünk, sokszor mondtad nekem, hogy mennyire szeretsz imádkozni, és hogy mekkora öröm az urat dicsérni. Bizony mondom, most egy év után több örömöt találok a napi imában, mint korábban. Mert te most is az én édesanyám vagy. A megváltott szeretet ezer szála köt össze bennünket, és tudom, érzem, látom, egybetartod nagy családodat, és szeriden terelsz, hogy mi is ügyeljünk egymásra. Amikor az Úr oltáránál megemlékezem rólad, mint ma is, ez a papfiú szent kötelessége, aki nem csak érted imádkozik, hanem hozzád is fohászkodik. Édes jó uram, végül neked köszönöm, hogy ilyen anyát kaptunk tőled, és bár éppen egy éve visszavetted, mégis megadod, hogy el nem múló szeretetben napról napra a te örömödben találkozzunk egymással. Te tudod, uram, milyen kedves nekem a szent igéd, amikor mondod és kéred, maradjatok meg a szeretetemben, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és a ti örömötök ezzel teljes legyen. Róma, 2025. december 19-én éjjel és 20-án hajnalban.
Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. Programajánló következik.
Programajánló az elkövetkezendő időszakra.